Egy gasztrovállalkozás a többi vállalkozásnál is jobban függ a benne dolgozó munkatársak hozzáállásától. Egy jól szervezett csapatjáték szükséges, élén egy folyamatokat jól átlátó vezetővel.
Az érték az üzletben az érdek.
De hogyan építsünk csapatot akkor, amikor a munkaerőből van a legnagyobb hiány? Hogyan találhatunk rá a vállalkozásunk számára legtökéletesebb emberekre? És milyen a jó vezető?
És nekem, amikor a dolgozókról beszélünk, hogy hogyan kell egy dolgozót kezelni, úgy hívják ezt, hogy dolgozói arany háromszög, hogy a tud, lehet és az akar háromszög, az megvan-e a kollégádnál?
Ezeket a kérdéseket vitatjuk meg 8. adásunk vendégeivel, Pistyúr Veronikával és Gazsi Zoltánnal.
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal! A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja, a tudás megosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez a Piknik Podcast 8. adása tehát, amelyben azt hiszem, hogy minden eddiginél jobban tudunk majd segíteni olyas valakinek is, aki nem gasztrovállalkozó, mert hogy úgy, ahogy van vállalkozások kialakításáról, a benne dolgozókkal való bánásmódról fogunk majd beszélgetni, de azért én nagyon szeretném, hogyha a gasztro végig fókuszban tudna maradni, tehát hogy onnan fogunk majd indulni, hogy legyen szó egy kétszemélyes kávézóról, egy étteremről, vagy egy nagyobb gasztrovállalkozásról. Mit kell ahhoz tenni egy vezetőnek, milyen környezetet kell teremteni, hogy amikor a nap végén kiteszi a zárva táblát, akkor azért nagyjából biztos legyen abban, hogy másnap bejönnek az alkalmazottai dolgozni, sőt örömmel jönnek be, sőt esetleg még szívesen is tolják azt a szekeret, amiről talán azt gondolják, hogy az ő szekerük is. Nagyjából ezt próbáljuk majd megfejteni a civilben üzleti tehetséggondozással foglalkozó Pistyúr Verával, aki ugye a Bridge Budapest alapítójaként igazából startupok, vállalkozások mellett dolgozik, és azok fejlesztésért dolgozik. Szia, Vera! Illetve Gazsi Zoltánnal, aki 15 éve ügyvezetője az Icebergnek, amely ugye salátával teríti nem csak a háztartások asztalát, hanem igazából a hoteleket, éttermeket, nagyobb láncokat is. De azért nyilván nem azt fogjuk tőled kérdezni, hogy egyébként mi az ideális aránya a rukkola meg a madársaláta között egy zacskóban, pedig biztos, hogy meg tudnám mondani, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan lehet egy egyébként gasztro vállalkozást fejleszteni, és az abban dolgozókat egyben tartani egy olyan értékrendszer mentén, amivel egyébként nem csak te tudsz azonosulni, hanem mindenki, aki reggel nálad felveszi a munkát. Úgyhogy ez lesz a mai műsornak a kiinduló pontja, és én azt is szeretném, ha beszélnénk egyébként tervezésről is, tehát hogy ne csak azokhoz szóljunk, akik már a kellős közepén vannak egy gasztrovállalkozásnak, hanem azokhoz is, akik látnak egy üres üzlethelyiséget, és egyébként van egy pult meg egy asztal benne, és eljátszanak a gondolattal, hogy mi lenne ha, és aztán belemegyünk majd abba, hogy hogyan lehet ezt egy olyan helyzetben megtenni, ahol egyébként nem nagyon van munkaerő, de rögtön szerintem nyissunk ezzel, mielőtt még valaki azt mondja, hogy ja, hát könnyen beszélnek azok, akiknek egyébként már van 50-100 vagy 2 hűséges dolgozójuk, de milyen a munkaerő piac akkor, amikor valakit meg kell arról ma győzni, hogy jöjjön, tanuljon, maradjon, és legyen a mi vállalkozásunknak az arca.
Hát akkor azzal, hogyha meg vagyok szólítva, azzal kezdeném, hogy a munkaerőpiac milyen. Szerintem a munkaerőpiacon nagyon jót tett az, hogy lett egy nagyon nagy munkanélküliség, mert sokkal jobb fejek lettek a főnökök, és rájöttek arra, hogy nem jó fejek a beosztottakkal, akkor egyszer nem lesz emberük. Tehát amikor rengeteg ember van az utcán, és egy-egy hirdetésre jön mondjuk 80 jelentkező, akkor könnyű hülyének lenni, mert ha nem tetszik, el lehet menni, és majd jön a másik. És most megfordult a világ, és én azt gondolom, hogy mi mindig is ilyenek voltunk, és azok a vezetők vannak bajban, akik nem tudják, hogy kell jó fejnek lenni a beosztottal. És a jó fejség az nem azt jelenti, hogy én kényekedvét keresem, hanem az, hogy rendszert adok köré, és azt látom, hogy a rendszer az nagyon sokat jelent egy dolgozónak. Tehát, hogy tudja, hogy mit várnak el tőle, erre kioktatják, ezt kérik rajta a számon, amit elmondtak, és ez nagyon sokszor ezek kezdő vállalkozásoknál ez probléma, hogy úgy gondoljuk, hogy a másik nagyon jól tudja, hogy én mire gondolok és mit szeretnék, és ez egyáltalán nem biztos, hogy így van.
Ez biztos foglalom, ez a jó fej, nem?
Igen, erre csatlakoznék egyébként rá, mert én is azt gondolom, ez az egész ott kezdődik, hogy én tudom-e, hogy nekem mi a jó munkaerő. Aki, tehát ugye nem kicsit fordítva kezeljük, hogy akkor ő majd fejlődik, meg majd olyanná válik, mint ami nekem kell. És persze van fejlődés ebben az együttes viszonyban, de az a fejlődés velem kezdődik, mint vezető. Azzal, hogy én pontosan értem-e, hogy nekem milyen típusú ember való például. És akkor azért egy pár problémát legalább könnyebbé lehet tenni, hiszen csomószor van az, hogy nagyon-nagyon sok kör tapasztalat tapasztalat után jövünk rá, hogy ki miért nem volt valójában való nekünk ahhoz a dologhoz, amit létre akarunk hozni.
Vagy mi nem voltunk való vezetőnek.
Hát vagy neki nem voltunk való vezetőnek.
Igen. Nem tudom, biztos vagy 7500-szor olvastam azt, hogy vezetőnek születni kell, és biztos ebben van valami, de amiről mi tudunk beszélni, az inkább az, hogy hogyan lehet azzá válni.
Mind a ketten ingattuk a fejünket.
Én csak azt mondom, hogy ez egy ilyen közkeletű mondás, vagy hát az egy adottság. Én abban hiszek, és azért vagyunk itt, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan lehet azzá válni abszolút tudatosan. Úgyhogy szerintem tényleg kezdjük akkor ezzel, hogy valakinek kipattan a fejéből egy gondolat, hogy márpedig ő létrehoz mondjuk egy gasztrovállalkozást. Ettől ő még nem lesz vezető. Ettől ő még nem tudja feltétlenül, hogy hogyan néz ki az üzlet, azon belül hogy kell az emberekkel bánni. Van-e ennek bármilyen kontrollálható mérőszáma, van-e bármilyen adottság, van-e bármilyen tudás, amitől nagyjából azt gondolod, hogy te akár el is vezethetsz egy vállalkozást.
Én szerintem kontrollálható számok vannak a rendszerben. Árbevételnek hívják, meg megtartásnak, hányan maradnak velünk, hogy tudunk céget vinni. De megint visszamennék oda, hogy ez ott indul, hogy felfogom-e, hogy amikor nekem kezdeményező készségem van, már pedig egy vállalkozónak vagy cégvezetőnek, aki létre akar hozni valamit, az van, az egyébként egy vezetői szerep. Lehet, hogy még nem tudom minden csinyát, bínyát, nem ismerem minden részletét, még nincsenek benne adott esetben emberek, akiket vezetek, de onnantól kezdve, hogy én valamiből megpróbálok létrehozni valamit, onnantól kezdve az egy vezetői szerep. És ezt szerintem nagyon sokan nem tudatosítják magukban, hogy igen, én attól, mert vállalkozó vagyok, attól, mert céget viszek, egyébként vezető vagyok, és ehhez kapcsolódóan érdemes végig gondolni, hogy én ezzel egyébként komfort vagyok-e, és akkor itt jön be, mit tudom én, autonómia igény. Szóval lehet, hogy sokan kitalálják az íróasztal mellett a multiban dolgozva, hogy majd én nyitok egy kis kávézót, és akkor aztán kiderül, ami az első egyedül töltött, önállóan töltött éjszakákon meg döntésekkel, hogy hát van neki egy valami nosztalgiája, de mit tudom, én mégsem tudom úgy kezelni az önállóságot, az autonómiát, a kockázatokat, mint ahogy azt egyébként egy ilyen helyzetben elvárt. Szóval, hogy önreflexió, nekem mindig ez az első, és ha ezzel nem szánunk erre elég időt, és tudom, hogy ez egy ideális állapot, és a többség nem ezzel kezdi, de én ugye nagyon sok fiatal vállalkozóval dolgozom, sokat mentorálok, és rengeteg energiát teszünk ebbe, hogy ő tényleg tisztában van-e azzal, hogy mit akar és hogy akar.
Még az önreflexió az egy fontos dolog, de lehet, hogy egyébként, ha már úgyis alkalmazottakról beszélünk, az első feedback az onnan jön, amit ugye Zoli mondott, hogy jó fej az a főnök. Bár én abban sem vagyok biztos, hogy
kinek mi a jó fej?
Ezt akarom mondani, hogy az nem biztos, hogy a jó fej főnök az a legjobb főnök. Hát mondjuk két alkalmazott beszélget, neked milyen a főnököd, jó fej, az egy nagyon jó dolog, de biztos vagy benne, Zoli, hogy neked is volt már olyan gyakorlatot, hogy nem biztos, hogy jó fejség vitte egyébként előre a dolgokat. Tehát mi az, hogy jó fej egy főnök, hogy együtt érez, jól bánik, jól vezet, tudja, mikor kell szigorúnak lenni, tudja, hol vannak a határok, hogy ráz-e a kerítés, amikor valaki odaér, vagy sem. Mi az, hogy jó fej főnök?
Hát ugye ez egy külön podcastot megérne valószínűleg, egy 3-4 órán keresztül lehetne csak erről beszélgetni. Én onnan indulnék egyébként, nem kikerülve a kérdés, hogy szerintem mi a különbség egy nagyobb cég és egy kis vállalkozás között. Lényegében semmi. És ezt nézik be a kis vállalkozók, hogy pontosan úgy kell egy kétszemélyes vállalkozást vezetni, vagy indítani, mint egy 150 vagy 200 fős céget. Az alapelvek teljesen ugyanazok.
Nagyon egyetértünk.
És abból indul, hogy mi a hozzáadott érték. Tehát miért születik egy vállalkozás, vagy azért, mert azt gondolom, hogy a piacon van egy rés, amit még senki nem talált ki, vagy azért, mert én azt gondolom, hogy már van, aki csinálja azt a dolgot, csak én jobban fogom csinálni. És az a hozzáadott érték az, hogy én szeretnék egy kávézót, mert én saját magam szeretném szórakoztatni, és mondjuk a férjem vagy a feleségem, aki jól keres, eltartja ezt a vállalkozást, és én jól érzem magam benne, de ha én ebből pénzt akarok csinálni, azt nagyon más alapokon kell működtetni. És nekem, amikor a dolgozókról beszélünk, hogy hogyan kell egy dolgozót kezelni, úgy hívják ezt, hogy dolgozói arany háromszög, hogy a tud, lehet és az akar háromszög, az megvan-e a kollégádnál. És ezt kell mindig átgondolod, hogy megvan-e hozzá a tudása, megvan-e hozzá a motivációja, és kap-e lehetőséget, hogy a tudását és a készségeit felhasználja. És ebből a három mindig valami hiányzik. Tök izgalmas. Tehát vagy a motiváció nem jó, vagy nincs meg nála megfelelő tudás, vagy éppen megvan lehetőség, vagy csak nem kapja meg azt a lehetőséget, vagy kibontakoztassa a tudását, mert nem ismerik fel a benne levő készséget.
És ez mind a főnök felelőssége, amiről te beszélsz? Tehát, hogy ez a tud, lehet, akart, azt neked, mint vezető, neked kell megteremteni?
Hát ez nagyon érdekes, mert pont nemrég volt egy ilyen beszélgetésem, én azt mondtam, hogy én ha valami hiba történik egy cégnél, mindig a vezető, én úgy gondolkozom, mindig a vezető a felelős. felelős. Vagy azért, mert nem mondtam el jól, vagy nem vettem észre, hogy nem jó fogta az én kérésemet, vagy nem jó embert vettem fel. És akkor erre mondta nekem egy coach, egy másik cégnek a vezetője, hogy figyelj, ebből kihagyod azt a részt, hogy a dolgozónak hol az ő felelőssége. És teljesen igaza van, hogy nem szabad mindent átvállalni, csak a mindennapi életben általában az, hogy mindig a beosztott a hibás, ha valami el lett szúrva, akkor valaki lejjebb nézünk, hogy mi történt ott. És én nagyon átmentem a ló másik oldalára ezzel a gondolkodásmóddal, hogy mindig azt keresem, nem ment ki a kamion, nem jó minőségben ment ki, akkor én mit rontottam el. És ez viszonylag hamar eljutsz odáig, hogy nem jó ember, nem jó mondtad, de nem jó értette meg.
Igen, egyébként amire azt mondtad vele, hogy önreflexió, tulajdonképpen ez egy nagyon fontos része, hogy biztos lehetsz-e abban, hogy te egyébként megteremtetted azt a környezetet, meg azt a világos struktúrát, amiben elvárhatsz bármit. Szerintem ez talán az önreflexió egyik legfontosabb pillére lehet.
Abszolút, és 1000 ponton akartam volna Zolira csatlakozni, ismételni is tudnám, meg nagyon egyetértünk a kicsi nagyvállalkozás kapcsán, szerintem fontos látni, hogy például mi a vállalható üzleti kultúráit kezdeményezésben, amiben ugye több mint 1100 cég regisztrált már, ez egyébként egy önellenőrző teszt, ami azt méri, hogy tényleg mondjuk az üzleti partnerekre odafigyelésben, a munkavállalókkal való odafigyelésben, a pénzügyeikben, meg a saját integritásunkkal való odafigyelésben kb. Hol állunk, ez egy ilyen edukációs eszköz. Ebben ez szándékosan így van, hogy mindegy, hogy ez kicsi cég vagy nagy cég vagy, mert a vezetői döntés határozza meg, hogy egyébként milyen értékek mentén teszem le a sarokköveit annak, ahogy például aztán a munkavállalókhoz viszonyulok. És én azt gondolom, hogy szerintem annak az aránya, hogy hányszor kell, tehát én is mindig azzal kezdem, hogy én mit szúrtam el, mert belelátunk emberekbe, helyzetekbe, egyébként pont a kínban, a válságban, amikor kevés az ember, valami fantáziát, hogy annyira meg akarunk oldani egy részterületet, egy megoldatlanságot a cégünkben, hogy sokszor benézi ezt az ember, hogy belelát valakibe valamit, ami adott esetben például nincs benne. És ez nem lehet, tehát ugye ez a mi felelősségünk, hogy én valakire olyan terhet teszek, amit ő nem feltétlenül bír el, és ez nem jelenti azt, hogy neki nincs felelőssége jól teljesíteni, hogy neki nincs felelőssége tanulni helyzetekből, amit adott esetben elront, de nyilván ezeket az érzékenységeket nekem kell látni jól, meg nekem kell tudnom belőni, hogy neki ilyen szempontból hol lehetnek a határai. Érdemes-e investálni valakibe, vagy kevésbé?
És akkor az még egy fontos szempont, amit szerintem általában elfelejtenek, hogy amikor felveszünk embert, és a Mérő László mondta ezt az embert, az IQ miatt veszik fel, és az EQ miatt rúgják ki, hogy milyen okos, és hú, milyen fantasztikus, és nagyon nehéz vele együtt dolgozni, azért rúgják ki. És a felvételnél, amikor egy munkakörre keresek egy dolgozót, az, hogy ez milyen érték, tehát a cégnek mi az értéke, miben hisz, milyen értékrendű emberekkel tud együtt dolgozni, ezt nagyon sokszor nem szokták figyelembe venni. És például erre szoktam azt mondani, hogy ha van valakinek egy üzemben, mondjuk nem tudom, 5000 dolgozóval, abból van 2000 indiai, 1000 nem tudom, nigériai, meg 300 roma, akkor ne vegyél fel egy rasszista műszakvezetőt, mert soha nem fog működni ez a dolog. Tehát elküldhetem én mindenféle érzékenyítő tréningekre, nem fog működni.
És egy másik ugyanilyen bomó, ahol erre rá lehet csatlakozni, de tök igaz, hogy céglogót választunk, aztán vezetőtől jövünk el. Tehát, hogy ezt hányszor tapasztaltuk meg az életünkben, hogy van mondjuk egy brandnek valamilyen vonzása, hú, szuper izgi, a gasztrohelyzetekben is sok ilyen van. Aztán kiderül, hogy a mindennapi életben aztán nem működik valami a nap végén.
Nektek ez az érték szó, ez teljesen evidens, de én most egy pillanatra ennél megállnék, mert én azt hiszem, hogy aki kezdő vállalkozó és nincs évtizedes tapasztalata értékteremtésben, az, mint én, azt gondolom, hogy hát nekem vannak értékeim, hogy én mondjuk hűséges vagyok, vagy becsületes vagyok, de azért egy cég értéke, az nem egy embernek az értéke, az egy más entitás, de már Vera ingatja a fejét, és nyilván ez egy fontos következő lépés volt, akkor már most lelövöm a saját poénomat, hogy egyébként egy vezető mennyivel egyenlő a saját cégével, de az, hogy értékteremtés, azért ez nem olyan könnyű megfogni. Csak mondjatok egy példát, hogy egy kétfős kávézóban, egy tízfős étteremben, egy gigacégnél, az, hogy érték, ezek szavak köré csoportosulnak, szemlélet köré csoportosul. Hogyha valaki most tükörben néz, vagy magában néz, és azt mondja, hogy vajon nekem vannak értékeim, világos, hogy én milyen értékek mentén vezetem a cégeket, akkor milyen típusú értékekre gondoltok?
Szerintem ezek tök egyszerű dolgok, csak nem gondolunk bele, hogy mennyire egyszerű.
Ezért akartam beszélni.
Pont ez az említett közösség, például a COVID kellős közepén megkérdeztük nagy számát ezeknek az embereknek, hogy szerintük most mik azok a magatartásformák, amik a leginkább segítik a cégeket abban, hogy valahogy átvészeljék ezt az egészet. Első helyen nem az volt, hogy nem tudom, ártatás, az is ott volt a harmadik vagy negyedik helyen, de az empátia volt. És az empátia azt jelentette, hogy kifele és befele is megpróbálom beleképzelni most ebbe a helyzetbe magamat, amiben lehet az én üzleti partnerem, aki éppen nem tud beszállítani, vagy fizetni, vagy várja a számlát, vagy mit tudom én, meg a munkavállalom is, aki egyébként mondjuk szorong otthon, meg a gyereke digitális oktatásban van, meg minden. Tehát, hogy ez a nap végén empátia nélkül garantált összeomlás. És ez egy érték. Uh-huh. Ez egy érték, ezt el tudom dönteni, hogy ez nekem egyébként mennyire fontos. De lelövöm a Zoli értékét.
Nem, mert ez tök jó, most mondunk
A Zolinak a nagy lelkűség az érték, ezt jól tudjuk, mert megkérdeztük a vezetőinket egyébként ugyanebben az időben, hogy mi az is. Mi azt hittük, hogy ez egy könnyű kérdés, tehát teszem hozzá, hogy tényleg ezek nem könnyű kérdések, és emberek azt mondták, hogy 3 napig gondolkodtak rajta a 10 perc helyett, és bevonták a céget, bevonták a barátaikat, a családot, a partnereket, hogy őt egyébként tényleg, hogyha így ránéz a nagy képre, akkor milyen, és mindenkinek megvan. Mindenki meg tudta mondani az együttműködéshez, és ha belegondolunk, hát tök egyszerű dolgokra lehet gondolni. Kifizetem-e a munkavállalóimat minden előtt, azelőtt, hogy nekem jutna? Ez egy nagyon világos döntés egy vezető életében. Én nagyon sok vezetőt ismerek, akinek ebben elég határozott álláspontja van. Ez egy érték, hogy én például az emberekkel hogy bánok abban a helyzetben, mert tudom, hogy én nem van mensót csinálok, hanem egy csapattal együtt értéket teremtek. Hiszen az értékteremtés az üzleti értékteremtést is jelent.
Jó, hogy erről beszéltünk, mert szerintem ez így most alakot öltött sokkal inkább, mint ha csak dobálóznánk egy ilyen fogalommal. Egyébként Zoli nagy lelkűsége, nem tudom, ez arra vonatkozik-e, amit olvastam, hogy egy bizonyos életkor alatt a munkavállalóidnak te extra szabadságot adsz. Ez is egyébként, vagy ez, nem tudom, ezt nem
nagy lelkűség kategóriába tenném.
Akkor mondd ezt.
Ez észszerűség.
Ez egy észszerűség kategóriába. Azt gondolom, hogy felismertük egy hozzáadott értéket, hogy a fiatalnak az, hogy 20 nap szabadság az nem elég. Nekem se lenne elég, neki se elég. Szeretne egy családot alapítani, koncertre járni, bulizni. És felismertük azt, hogy ha ugyanezt a pénzt szabadságba adjuk át nekik, mert ez pénzbe kerül szabadságot adni, sokkal jobban értékelik. Ez nagyon hasonló az, mint hogy sárga csekket adunk, fizetést adunk, kafetériát adunk. Felismerni az, annak a csapatnak, aki nálunk dolgozik, annak mi az igazi hozzáadott érték. És hogy ezt meg kell kérdezni őket, mert és így jöttünk mi is erre rá, hogy néztük, hogy a fiatalok mi az, amit hozzá tudnánk járulni az ő, ahhoz, hogy itt maradjanak nálunk. Tehát ez egy gazdasági jelentősége van ennek, hogy egy ilyen dolgot kitalálunk, hiszen a fiatalokat bevonzuk, és részben nem mennek el.
De ez is az értéked. Tehát, most ennek mi
ez nem nagy lehet.
Észszerűség. És egyébként ezt ne felejtsük el, hogy az érték az üzletben az érdek. Tehát, hogy az látszik nagyon egyértelműen, hogy azok a cégek, akik ilyen értékek mentén, lásd például az észszerűség, megfognak valamit, ami tök értelmetlen, valójában egy kor alapú differenciálás ebben, egy év tekintetében, az az illető ugyanúgy elfáradt, nem dolgozik kevesebbet azért, mert fiatalabb. Tehát, hogy oké, idősebben, könnyebben elfáradunk, de az biztos, hogy jó, hogy kor alapon differenciálunk ebben. És akkor fogja egy üzleti szereplő, és azt mondja, hogy ja, ez egyébként tök értelmetlen, nem kerül annyival többe, de mennyivel több értéket teremt, üzleti értéket. Mm. Szóval amikor jó fej a vezető, hogy visszatérjünk ide, akkor az a jó fejség, az mind üzleti érdek a nap végén.
Abszolút, tehát mi nem a máltai szeretett szolgálat vagyunk, hanem mi egy bizniszorientált cég vagyunk, és olyan dolgokat csinálunk, ami az dolgozói megtartás. Tehát nálunk például most januárban volt 1,5% fluktuáció, amikor közben mindenki 30-35%-ról beszél, nem lehet ember találni. Feladtunk egy hirdetés a LinkedIn-en, 70 ember jelentkezett HR-es állásra. Tehát, hogy a brand bevonzó ereje, ez mind abból van, hogy egy csomó észszerű dolgot csinálunk, és felismerjük időben, mi a hozzáadott érték, amiről az elején beszéltem, hogy mi a te hozzáadott értéked, hogy ténylegesen minden folyamatban ezt keresem. Tehát, hogy te, mint dolgozó, neked mi, és ez nagyon sokfélék vagyunk, ettől nagyon sokféle hozzáadott érték. Valaki szabadságot szeretne, valaki több pénzt szeretne, valaki azt szeretné, hogy rugalmas munkaidőben dolgozó, valaki nem akar otthon lenni, és a Covid alatt is nem tudtuk otthon tartani, mert ő szeret bejárni ebbe a közösségbe. Tehát nagyon sokfélék vagyunk, és hogy ha van 200 dolgozód, 200 féle rendszert nem tudsz üzemeltetni. De kérdés az, hogyha azt mondod, hogy na, akkor ilyen fűnyíró szerint egy szabály van, az meg nem jó, mert az meg 200 embernek biztos nem lesz jó. És ezt a nagyon színes igényt ki tudod úgy elégíteni, hogy közben mégis a rendszer nem esik szét. Ez a nagy feladat.
És a te nagy lelkűséged egyébként, ha már ugye arról beszélünk, okay, hogy egyébként 70 ember jelentkezik egy nap alatt, vagy rövid idő alatt a te állás ajánlatodra, akkor nyilván azért teszik ezt, mert az icebergről van van egy kép. Mi az, hogy te Zoli, vagy inkább a te céged, és ezt majd mindjárt, ez egy nagyon fontos téma lesz, hogy egyenlő a vezető a céggel és az ő értékei, de mi az, hogy nagy lelkű?
Nagyon jó kérdés. Ennek is egy része, most gondolok bele, egy része ennek is abszolút észszerűség. Tehát például az, hogyha a dolgozó hibázik, ez soha nem verjük le rajta, akkor, hogyha ő ezt nem trehányságból csinálta. Tehát ahogy szóltunk neki, hogy figyelj oda, nehogy neki menj, és neki megy, mert nem foglalkozott vele, azt mi is leverjük, tehát be kell fizetnie, levonjuk a fizetéséből, fegyelmit kap, stb. De mondjuk egy targoncás neki ment a falnak, és mondjuk 5 millió forint értékű kárt okozott, mert letörte a, nem tudom, a csövet, és jön, hogy és ott dolgozik régóta, tudjuk, hogy lelkiismeretes, amúgy is vannak már álmatlan éjszakái, akkor én nem kínzom tovább azzal, hogy még oda kiállítom a többiek elé, hogy na milyen hibát követett el a Józsi, hanem azt mondom, oké, mindenki hibázik, és megcsináltatjuk a falat, és nem vonom le tőle ezt a pénzt. Mert tudom, hogy nem trehányságból. Ez nagy lelkűsége az, hogy én úgy állok a dolgozókhoz, hogy nálunk a hozzáadott érték az elvégzett munka. Tehát például jött egy hölgy, egy másfél évvel előtt Debrecenből, és kiderült róla, hogy ő börtönviselt volt, mert lopott valami áruházba, és emiatt nem tudom, 20 nap elzárása volt. És ezt elkezdték a dolgozók, hogy hú, képzeljük el, jött egy börtönös csaj, hogy miért veszünk fel ilyen embert. És én azt mondtam, hogy ő letöltötte a büntetését, és mindenkinek jár egy esély. És ha valami el fog tűnni az üzembe, egészen biztos voltam benne, az lesz, na, megjött a lopós csaj, és már elvitte, és ez abszolút nem így van. Ezek tudnak a leghálásabb, a leglojálisabbak lenni, akik megkapták ezt az esélyt. Hogy ez most nagy lelkűség, nem tudom, de valahogy e körül jár, hogy az ember, az empátia, a megbocsátás és az új esély, és a mindenkinek jár az esély, és nagyon erős szabályaink vannak. Tehát például lopásnál nem jár esély. El tudom nekem mondani, az év legjobb dolgozója. Csináltunk egy ilyen versenyt, vagy 7 évvel ezelőtt, soha többet. Az év legjobb dolgozójáról kiderült 2 hét múlva hívtak a portáról, hogy hát sajnos találtak 2 összetekert ilyen fóliatekercset nálam, amit ilyen költözéshez szóltak használni, ilyen zsugor fóliát, és hát most mit csináljanak? És nyilván az volt, hogy neki menni kell. És mi az, hogy menni kell? Az év legjobb dolgozója, ott dolgozott a férje, meg az anyja ugyanebben az üzemben.
Ezt úgy hívják, mint érték, hogy következetesség.
Ez következetesség, és ebben nem voltam semmilyen nagy lelkűséget, nem tanúsítottam, mert azt mondtam, hogy ha most ezt az embert bent tartjuk, mert hogy mindenkinek jár egy esély, az azt jelenti, hogy 200 ember egyszer lophat, az 200 lopás. Tehát, hogy következetesség, de vannak olyan helyzetek, amikor mi is elgondolkozunk, hogy mi az a határ? Tehát egy szemcseri paradicsomot a zsebében véletlen benne maradt, el akarta lopni, 2 zacskó salát helyett 3-at vitt el, hol vannak ezek a határok, és ez, én azt gondolom, nagyon helyzetfüggő vezetés is kell. Tehát ugyanakkor a hiba mindig drasztikusan ragaszkodni az elveinkhez, és soha nem változtatni rajta, de ez, hogy mikor változtatunk, és mikor leszünk nagy lelkűbbek valamilyen ok miatt, ez nem tudnám megmondani, de helyzeteket tudok mondani.
Na mondjuk, de ehhez az kell, hogy egy vezető beletegye az energiát. Tehát, hogy így vezetni az nem egy ilyen fotelkényelmű történet, miközben nyilván sokan irigylik ezt a helyzetet, hogy te döntesz, milyen klassz. De hogy ennek a súlyát, meg felelősségét, az Zoli élvezi, én élvezem, nagyon sokan élvezzük, akik vezetők vagyunk, de aki nem tette vele például az elején azt a munkát, hogy ezt ő tényleg élvezi-e, ott nagyon sok minden félre megy. Az Zoli azzal tölt időt, hogy azt nézi, hogy a rendszer hogy tud még jobb lenni, hogy tud még optimalizáltabb lenni, hogy tudnak az emberei benne még jobban lenni, ezáltal egyébként ő is, tehát ebben is hatalmas az önzés, de hogy ez tök jó, szóval ez egy olyan körforgás, amiben így mindenki mindent visszatölt. De arra a kérdésre válaszolni, hogy mennyire azonos a cégérték a vezetői értékkel, ma a világ egyértelműen abba az irányba megy, hogy gyakorlatilag nem tud nem az lenni. De a vezetői hitelességen múlik minden. Ha megnézitek a nagy világcégeket, hogy változott meg az elmúlt időben, hogy tulajdonképpen nem csak azt mondod, hogy Tesla, hanem hozzáteszed a vezetőjét, és ő egyben megtestesíti. És ez megváltozott az elmúlt évek évtizedekben, hogy a vezető, az ő értéke, hogy a világra gondolkodik, ahogy kiáll értékek, ügyek bármi mellett, mert hogy nem lehet elmenni például, nem tud leválasztódni. Szóval megértettük azt, hogy az üzlet az nincs így külön ilyen buborékként a világban, hanem az a létezésünk. Ugye mi mindig ezt szoktuk mondani, hogy nekünk azért ennyire fontos, hogy legyen értelmes munka a világa, mert az életünk egy nagyon-nagyon jelentős részét ezekben a közegekben töltjük. Onnantól ez az életminőségünk múlik rajta, hogy milyen cégek jönnek létre, hogy milyen munkahelyek jönnek létre.
Én azért tényleg ezt, amit most Vera elkezdett mondani, ennek még az elejére visszaugranék egy pillanat. Tényleg legyen a nagy lelkűség most ez a munkafogalmunk. Én nem tudom, hogy egyébként, Zoli, te egy nagy lelkű ember vagy-e?
Nagyon.
Oké, most már tudom. De tényleg az a kérdés, hogy az, hogy te egyébként civilben nem vállalkozóként, munkaadóként milyen tulajdonságokkal rendelkezel, ez egyenlő azzal, és tényleg azt próbálom vizsgálni, hogy kiből lesz és milyen
gondolj
vezető.
Gondolj a média világára, ha nem vagy önazonos, az nagyon
a
gyorsan.
A világában vígan megélnek olyan emberek, akik valóban, egyébként borzalmas de... figurák, de a kamera, amikor a piros lámpa kigyullad, akkor
ez
tudja, hogy mit kell csinálni.
Ez
és én ezt el tudom képzelni, hogy egy vezető egyébként tudja, hogy mire van szükség az alkalmazottnak, meg a cégnek, de egyébként nem olyan ember. Tehát azért akarom azt kérdezni, hogy próbáljuk picit profilozni azt a vezetőt, aki most gondolkodik azon, hogy kinyitja az első helyét, vagy aki most gondolkodik azon, hogy mit szúrt el, és hogy miért megy el annyi ember, és miért nem tudok egy újat fölvenni, hogy ez egy alkati kérdés, vagy ezt meg lehet tanulni, hogy egyébként te hogyan bánj az embereken, még akkor is, ha egyébként eleged van, nem akarod, az egy szarfej, legszívesebben kirúgnád, de tudod, hogy szükséged van rá, és inkább megneveled, vagy türelmes vagy vele szemben.
Hú, ez nagyon izgalmas kéz, ami eszembe jut a nagy lelkűségről. Tehát én például a nagy lelkűséget magam, hogy értem, én apukámtól eredeztetem ezt, tehát ő az a típusú ember volt, ha valaki bejött hozzánk, és fölnézett, és a falon volt, nem tudom, egy kép, vagy egy váza, tök mindegy, és mondta, hú, de jó váza, már vette le, és adta a kezébe, hogy vidd el, neked adom. Tehát egyszer a új bőrkabátját vasutas volt, ment haza, és akkor a másik kabátba jött, és anyukám kérdezte, hogy hol a kabátod. Hát szembe ült egy ilyen vasúton egy valaki, és mondta, milyen jó kabátod van, és elcserélték egy használt kabátra. És ez persze, ez ilyen lehet, hogy hülye...
Nem milyen vállalkozó módban lett volna.
Nem,
abszolút nem, jó? Bele lehetett volna az igazi kommunizmust építeni egyébként. Tényleg mindenki annyit dolgozik, amennyit tud, és annyit vesz ki a rendszerből, amire szüksége van. Ő abszolút erre alkalmas ember lett volna. Én nem ilyen vagyok, de valahol azért ez benne maradt ez a dolog, és mondok egy ilyen kis apró példákat tudod nektek mondani, hogy csináltunk egy könyvszárat a üzemben, hogy bárki tud elvinni könyveket, és akkor elkezdtek meggyőzni, hogy akkor ezt sorszámozzuk be, meg hogy lehet valaki elviszi a könyvet, biztosan visszaosztál, vagy ellopják, és mondtam, figyelj, ha elérjük azt a pontot, hogy tőlünk könyveket lopnak, akkor én nagyon örülni fogok, mert akkor rendelünk belőle még többet. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ez egy reális veszély, hogy mondjuk elfogják a könyvtárból, nem hozzák vissza a könyveket. Vagy egy másik példa, kávé. Kávéautomata, egy nagyon gyors példa. Az volt, hogy mindenkinek mondtuk először 1000 forintot kap, és akkor automatából kis kártyával leszedi a kávét. És akkor kitaláltam én ezt, hogy figyelj, miért nem adjuk oda, nézzük meg mennyi ez, havonta nem tudom, 350 000 forint, akkor kapják ingyen a kávét. És akkor elindult az ellen propaganda, hú, az nem lesz jó, mert majd viszi a termoszba haza, meg megiszik 8-at, és majd mentő jön ki, mert szívinfarktus kap, tehát a legkülönbözőbb kérések jöttek elő, és ez tök jó volt, ezt összeírtam egy ilyen e-mailben, és ez kit egy ilyen dolgozói kommunikációt csináltam, hogy kitaláltuk azt, hogy ingyen kapjátok a kávét, ezek jöttek össze, de mi tudjuk, hogy ti nem ilyenek vagytok, és ezért megbízunk benneteket, és jó étvágy, igyátok a kávét. És hogy azzal, hogy én megfogalmazom, elmondom, hogy őket milyeneknek látom, ezzel hirtelen elkezdenek olyanok is lenni.
Ravasz.
Azt kérted, hogy profilozzuk önazonosság, és ez Zoli mondott konkrét példákat meg, hogy mi tanulható, meg mi nem. Nagyon sok minden tanulható. Szóval, hogy ebben igaz, hogy nem, egyrészt megint igaz, hogy nem kell annak születni, hanem sok minden, például kommunikációs skillek egyébként fejleszthetők, hogy ezt hogy kell csinálni, ha valakinek nem jön úgy, mint a Zolinak zsigerből, akkor ennek rengeteg technikája van. De annyiban vitatkoznék azzal, hogy mi számít, mi nem számít, hogy azért a cselekvéseink, hogyha ott nincs pariban az, hogy mit mondunk, akkor abból lesz például az, hogy nem kezdenek el hinni nekünk. És a Zolinak van egy szuper példa, Léci, ne én mondjam el a sarki fényes. Azt mondd el, mert szerintem az nagyon jól megvilágítja, hogy miről van szó, mert is ráadásul egy vendéglátós példa, azt hiszem.
De ez most a vodka szóda, vagy a természeti jelenség? Melyik sarki fényről fogtok beszélni?
A természeti jelenségről.
Egy természeti jelenség. Nem ezt a példát akartam, de akkor elmondom. Tehát, hogy volt egy cégnek a vezetője, aki elmondták, hogy sajnos most nem lehet fizetésemre is adni, most nagyon nehéz helyzet van, Covid helyzet van, és mondjuk utána elmentek 3 hétre sarki fény nézni egy óceánjárón. És akkor ezt mindenki tudja, és hogy akkor mennyire lesz hiteles ez az ember a saját kollégái szemében. De egyébként még azt a példát akartam, hogy mennyire fejleszthető. És én azt mondom, hogy ha valaki vezető akar lenni, az egy fontos dolog, hogy nem mindenkiből lesz szerintem jó vezető, de azon múlik, hogy szereti az embereket. És nekem azt mondom, aki nem szereti az embereket, az nem menjen el vezetőnek, mert ez nem egy kötelező dolog.
De sok ilyen van, tegyük hozzá, hogy van erre.
Van, de én nekem ez egy alapkérdés, hogy te azt érzed-e, hogy szereted az embereket, és mindenkivel meg tudod látni a jót, mert ha nem ilyen vagy, akkor én is mindenkit ki tudnék rúgni a cégtől, mindenkit, mert ugye ez ezért volt béna, az azért volt hülye, ez ezt rontotta el, és akkor, de ez nem így van. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van mondjuk 10 csomagológépesünk, és ki kell nevezni egy csomagológép csoportvezetőt, aki egy vezető lesz. Akkor azt mi alapján szokták megtenni? A főnök jön, a legjobb csomagológép, legügyesebbet kiválasztja, és ő a főnök. Ennek 99% hogy ez el fog menni az ember utána. Mert nem fogja tudni a saját csapata kezelni, hogy Gergő, eddig együtt toltuk a bidon, most meg már elkezdett beszólogatni, és akkor azzal kezdem mindig, hogy figyeljetek, van a Gergő nevű srác, akiben mi látunk lehetőséget. Hozzunk egy külsőst, vagy a Gergővel próbálkozunk meg. A külsőstől mindenki fél, hogy hozzunk egy hülyét. Tehát a Gergőt meg már ismerik. Jó, akkor Gergő. Oké. A Gergőt elküldjük egy coaching szemléletű vezetés tréningre, 3x2 napos tréning, hogy kell visszajelzés adni, mit jelent vezetőnek lenni, milyen készségek kellenek, mi fog megváltozni az ő életébe, a kollégái milyen helyzeteket fognak teremteni, amire neki válaszolni kell, a kollégáit meg kezeljük azzal, hogy a Gergőnek hogy tudnak segíteni. És ekkor működik a dolog. Egyébként a legjobb emberet fogod elveszteni.
Nagyon sok startupnál ugye láttam azt az elmúlt években, hogy a klasszikus helyzet, csak hogy más szektort is idehozzunk, hogy fejlesztők alapítanak cégeket, akik nem gyakran híresek arról, hogy a legjobb people menedzserek lennének, és mindegyiküktől azt hallottam a cég növekedésével, hogy az egy dolog, hogy én jól kódolok, de hogy egyszerűen muszáj. Tehát majdnem mindegyikük elment coachiskolába ilyen-olyan szemléletű tréningekre, mert a vezetés a nap végén emberek vezetését jelenti. Ennyi.
Egyébként a sarkirfény példára visszamenik, szerintem ez egy fontos dolog, mert egy sikeres vállalkozó egyébként menjen el nyaralni, meg egyébként álljon be a böhöm nagy mercével a parkolóba az autó alkalmazottak mellé. Ez így van. De azért az nagyon
ezzel
nem...
Ezzel is vitatkoznánk szerintem.
Na, melyik részében ne álljon be?
Hát nem, hát miért evidens az, hogy a vezető egyenlő böhöm nagy merci, szóval nem, mi nem, már nem. Azzal is.
De én ezt is a példát akartam hozni.
De én ezt most nem evidenciaként mondom, én azt mondom, hogy nyilvánvalóan van egy különbség a között, aki egyébként egy vállalkozó és a saját, hiszen azt mondtátok persze, hogy végül is ez egy a nap végén ez egy üzlet, ami kell, hogy profitot termeljen. Tehát ez nem szégyen, hogyha a vállalkozó maga nem, egyébként jól megél. De kétségkívül sarkifény példa, vagy lehet, hogy rossz példa, böhöm nagy merci. Előbb-utóbb lesz egy kontraszt a között, ahogyan mondjuk ő közlekedik, itt most nem ékszerekről meg autókról beszélek, ahogy él, egy életszínvonal, amit sugároz, és az, hogy egyébként mondjuk mennyit keres, hogyan dolgozik a cégnél a saját alkalmazás.
Ez világos, csak itt volt egy válsághelyzet, amiben az volt az indoka a fizetésemelésre, hogy nincs miből.
Világos. Én csak arra akarok kilukadni, hogy amit talán az első mondatban mondtam, hogy hogyan éritek azt el, hogy ez egy közös szekér legyen. És most tényleg mondjuk egy vendéglőt, hogy egy fekete mosogató az valamilyen módon motivált legyen, pedig egyébként a munkája alapján nem feltétlen lesz az, és ugyanez igaz egy barisztára, egy pincére, úgy, hogy közben van ennek a vállalkozásnak egy vezetője, aki fényére évekre van ettől. Hogyan lesz közös szekér ebből? Szerintem ez egy nagyon fontos dolog akkor, amikor szervezeti egységről, meg értékekről beszélünk.
Hát az a kezdeni motiváció, ugye a vezető azt várja, hogy ugyanolyan motiváltak legyenek a dolgozói, mint ő is. Én ezt is megkérdőjelezem, tehát a tulajdonos, ő azt szeretné, hogy pont mindenki olyan motivált legyen, csak ahogy te mondtad, nem állt be, mert neki van egy böhöm mercie, ebből építette a vállalkozását, és egy beosztottjától azért nagyon nehéz pont azt elvárni, azt a motivációt, azt a lelkesedést. Tehát a Kassai Lovas Ilyász interjút egyszer hallott, és nagyon érdekeset mondott, hogy ő nem tudja értelmezni a motiváció kifejezést. Tehát aki eljön hozzá Lovas Ilyászkodni, és nem motivált, az mit keres itt. És akkor ezen kezdtem el gondolkodni, hogy tök jó, lovas hiászkodni az valószínűleg érdekesebb, mint salátát szeletelni. Tehát akkor mégiscsak a motivációnak van valahol helye, de vannak olyan munkakörök, ahova tényleg nem kell motiválnom senkit, mert iszonyú motiváló munkakör önmaga. És ahol, ami kevésbé motiváló, ott kell egyre ügyesebbnek lenni. És például én a Lean-ben találtam ezt a folyamatfejlesztési módszertant, én abban találtam ezt meg, hogy mindenkinek a munkáját lehet színesebb és izgalmasabbá tenni. Tehát nincs az a monoton munka, amit nem tudsz érdekesebbé tenni, ha gondolkozol rajta. Ötletlelát működtetsz, ő hogy csinál-e másképp, a jobb oldalra tegyük le a kukát, vagy a bal oldalra, és elkezd agyalni a saját területének a fejlesztésén, és ha ezt meghallgatod, megcsinálod, a legegyszerűbb munka motiválóvá kezd válni.
A recepciós szokták nagyon gyakran hozni példának, aki ugye a kapuőr akár a cégednél, aki ülhet ott tök unat fejjel megnézve, hogy igazából egy tök felesleges munkát csinál, valójában nem is lenne rá semmi szükség, hiszen be tud menni mindenki a helyre, de közben ő tehát valójában lobbizhat egy pici süteményére a deszkjére, segíthet eligazodni, összeállíthat egy csomó mindent ahhoz, hogy azt a szerepet, amit ő ebben betölt, ha ő megért érti egyébként, hogy mi ez a szerep egyébként a külvilág és a cég között, azaz nekem lehet, hogy vezetőként dolgom elmondani, hogy neki mi ez a szerep, és akkor az ő szerepe egyébként nem biztos egy unott helyzet az egész történetben, és ez megint a motiváció, szóval, hogy én üzleti szereplőként, vezetőként nekem az az elsődleges motivációm, hogy böhöm nagy mercire gyűjtsek, ez az elsődleges szint, vagy ki tudom jelenteni azt, hogy én jó munkahelyeket akarok létrehozni, aminek az a következménye, hogy sok pénzem lesz. És ez a nagyon nem mindegy, és ez dönti azt el, hogy én hogy tudok ez a motiváció kérdéshez állni. Ha tényleg azt látja mindenki egy szervezeten belül, akár egy kis kávézóban, hogy a főnököt semmi más nem érdekli, csak hogy kivegyen egyébként a kasszából naponta annyit, amennyi neki éppen kell, akkor az egy egészen más motivációs konstrukciót hoz létre lefele is a rendszerben. Ha ez az illető bemegy a cégébe, elmagyarázza, hány olyan helyzetet látok kis vállalkozóknál, hogy el kell, hogy mondjam, hogy tartottok-e hetente meetinget egymással, hetente, nem akár naponta, vagy két naponta, vagy három naponta, ahol arról van szó, hogy mi mit miért csinálunk. Tehát ilyen egészen egyszerű helyzetek, hogy lesz közösség valamiből, amit nem kezelünk egyébként annak.
Ez egy ilyen feedback kultúra végül
hát
is, nem? Nincs olyan alkalmazott, aki ne szomjazná az, hogy mondj már valamit,
igen,
hogy
de hogy ez a kérdés,
vagyok,
hogy az én motivációm az, hogy én csinálok egy szerethető helyet, és szerintem ez látszik. Tehát pont a gasztróban nagyon látszik ma, hogy azok, akik szerethető helyeket akarnak csinálni, ahol jó lenni, ahol jó az atmoszféra, azokból valahogy az lesz. Azok közül keveset hallok panaszkodni a nap végén, mert hogy át tudja adni, úgy választ embert. Ma lehet úgy választani embert, hogy aki lehet, hogy a másik területen kiégett, mert ült egyébként egy íróasztal mögött, és lehet, hogy soha nem dolgozott a gasztróban, de egyébként vágyja hosszú ideje azt, hogy kapcsolatba kerüljön emberekkel, hogy inspirálóbb legyen a környezete. Hát lehet, hogy ott kell elkezdeni keresgélni egyébként azt az embert, akire neked szükséged van. De így megint visszacsatolunk, hogy tudni kell ehhez az, hogy te mit akarsz. Ha csak a pénz motivál, abból én nagyon kevés, jó közérzetű helyet láttam eddig.
És még az is egy érzékelem, mert motiváció, hogy meg kell fordítani, nem azon kell gondolkozni, hogy motiváljalak én téged, hanem hogy tudok motiváló környezetet teremteni köréd. Tehát, hogy olyan legyen a helyed, ahol nem fújja a nyakadba hideget a klíma, ahol kényelmes széked van, ahol, tehát ezerféle kérdés, de hogyha azon gondolkozom, hogy a te helyedben vagyok én, akkor miért, és az emberek sokszor maguk se tudják, hogy nekik mi a jó, ettől bonyolult. Tehát volt nekem egy olyan konkrét helyzet, hogy egy faxot lepakoltak valóban, és láttam, hogy egyik ilyen vevőszolgálatosnak a derekánál van a fax, és akkor kérdeztem az IT srácot, hogy figyelj, de látod, hogy nem jó. Azt, hogy megkérdeztem a piroskát, azt mondta, hogy jó. Oda mentem a piroskához, hogy piroska, neked ez így jó, hogy nem tudod hátatolni a széket. Én már nem vitatkozom. És ő azt mondta, hogy neki jó, de közben látod, hogy nem jó. Tehát, hogy neked néha fel kell ismerni azt, amit ő maga sem mond, vagy nem lát. És ez egy izgalmas kérdés, hogy az kevés, hogy megkérdezed, mert sokszor nem tudod megkérdezni, mert nem tudja saját maga se. De ha ezen mesterkedsz, hogy hogy legyen motiváló a környezet, ahol jó lenni, akkor az önmagába sokkal többet teszel, mint a kérdezgeted a dolgozót.
Egyébként, ha már környezetről beszélünk, és szerintem egy nagyon fontos szempont nem csak a megszerzése a munkavállalóknak, hanem még inkább a megtartás, erről sokat beszéltünk, hogy most tegyük föl, Zoli, hogy valamilyen oknál fogva átveszi tőled valaki ezt a céget. Szerinted egy alkalmazott mennyire vezetőfüggő, mennyire annak a brandnek kötelezi inkább el magát, amit egyébként nyilván te hoztál létre, mert mondjuk egy szexi munkahelyen jó dolgozni. Most nem akarok néven nevezni semmilyen globális kávézó hálózatot, de biztos van olyan globális kávézó hálózat, amelyben úgy érzed, hogy jobb azt a kávét kitenni a pultra, mint egy kis sarki kávézóban. Szóval ez mennyire brandfüggő, vagy fordítva nyilván. Hogy ez mennyire brandfüggő, ez mennyire vezetőfüggő. Tehát, hogy igazából mihez kötődik igazán egy alkalmazott?
A Vera elmondta már egyébként, hogy a brand húz be, és a vezető miatt mész el. Tehát az teljesen biztos, hogy a vezető miatt mennek az emberek. Még egy iceberg esetében ez nem én vagyok, hanem az a szintű vezető, aki a közvetlen vezetője. Tehát ilyen szempontból izgalmas, hogy egy csoportvezető, aki mondjuk 20-25 fizikai dolgozóval dolgozik együtt, a csoportvezető szerepe sokkal fontosabb, mint azt nagyon sokan gondolják. Tehát, hogy az én vezető szerepem az, hogy milyen minőségű vezetőket találunk alsó szinteken, és ezeket ezeket az embereket hogyan képezzük. Mert én azt látom, hogy azért mennek, és akkor tényleg ez egy nagyon jó példa, hogy a hányan csinálják az, hogy fölmennek a hegyre csapatépítésre, a disznóölés, ez a menő dolog, hogy városból elmennek vidékre disznót ölni, csak háromszor vissza kell jönni napközben, mert nem ment ki a kamion, rossz, ezért reklamál a vevő, és valami nem jól működik az első sorban. És hogy ezt a háromszöget, ez a hierarchia háromszöget két módon meg kell változtatni. Egy, tehát mindenki azt támogassa, hogy a frontvonalon dolgozók tudják jól végezni a munkájukat, hogy értsék, mi a munkájuk, jól kommunikáljanak, tehát az egyik. És a másik, hogy szép lassan, hogy lehet ezt átalakítani egy ilyen hálózatos szervezetté. Tehát én nekem egyfolytában ezen munkálkodom, a Morningstar nevű paradicsom cég például egy nagyon jó példa erre, ahol nem tudom, 7 vagy 8 ezer ember dolgozik. Úgyhogy autokrácia, hogy hogy lehet a vezetésnek az a dolga, hogy saját magát eliminálja ki a rendszerből. Tényleg. És ez nagyon hülyén hangzik, mert miért jó az nekem, hogy kiszedem a vezetést, de ha ebben gondolkozol, akkor eljutsz odáig a belső vevő kérdésig. Ezt úgy hívják, hogy a előkészítő átadja a mosónak a terméket, azt ne én találjam, hogy mi legyen a bónuszrendszer, hanem beszéljék meg egymással, mert ők dolgoznak egymással. És egy csomó vezetői funkciót ki tudsz azzal szendi, hogy elmagyarázod nekik, hogy mi a rendszer, ők találják ki saját maguk ezeket. És akkor egyre kevesebb vezetőre van szükséged, mert rájössz arra, hogy nem használod ki azokat a készségeket, a kapacitásokat, amik ott vannak náluk, csak ők azt mondja, hogy te vagy a főnök, mondd meg neki, de igazából ő tudja, hogy mit kéne csinálni, csak nem kérdezi meg senki.
Van olyan, hogy pocsék alkalmazott mindentől függetlenül?
Persze.
Csak azért kérdezem megint, felvezetésképpen, itt a beszélgetésünk végetája, mert valahogy úgy képzelem, hogy biztosan van olyan alkalmazott, akiről már valahol lemondtak, akit valonnan kirúgtak, de az Oli, vagy te akár látsz benne annyit, hogy egyébként hozzáteszel egy picit, képzeld, máshogy nyúlsz hozzá, más teret adsz neki, és végül jó alkalmazott lesz belőle. És ezzel csak azt akarom kérdezni, hogy minden vezető lehet, hogy más típusú emberekkel kell, hogy körbe vegye magát. Nem biztos, hogy amikor azt mondod, és most én mindig gasztro példát hozok, pincér, vagy pultos, vagy konyhai alkalmazott, az nem biztos, hogy ez egy ilyen prototípus, hogy ő a jó, neked mi a jó?
Ezt mondtam az elején, hogy innen indultunk ki.
Ki kell
hogy,
neked, hogy, aki hogy, helyettesít, aki
hát
leveszi
függ,
a vállalatot,
te milyen vagy.
Aki én hagyja, hogy lenyomd.
A saját csapatunkban én egy olyan típusú vezető vagyok, aki szeretem, ha nagyon önállóan dolgoznak emberek, ráadásul nem szeretek bejárni az irodába, azért, mert valakinek az az igénye, hogy közösségben legyen, mert egyébként nem tud otthon önállóan dolgozni. De én ezt nem várom el, hogy más is így legyen vele. Tehát, hogy, de nyilván van, amikor én arról döntök, hogy kit veszek fel, akkor nekem például ez egy szempont, hogy az élethelyzet az milyen ebben az egészben. Neki is az a komfortzónája, hogy egyébként tud egy laptoppal otthon üldögélni, vagy egy kávézóban, vagy bárhol, vagy neki például állandó társaságra van szüksége. Ezt nekem kell tudni, és egy másik vezetőnek a szervezetben meg tök más igénye van, mert ő egyébként szeret közösség inspirálódni, és ott kap egyébként annyi inputot ahhoz, és ezt meg neki kell tudni, vagy szeret Excel táblákban előzetesen minden lépését egy folyamatnak végig gondolni. Én például ennél én tök másképp működöm, nekem ezek másképp állnak össze. De ez ki kell, hogy alakuljon, meg szerintem ezt nem lehet tapasztalatok nélkül megúszni. Az ember nagyon sokszor választ rosszul. Szerintem a Zoli is hosszú éveken át lehet, hogy nem választottál jól, és az a tudás, amit most birtokolsz, nyilván az nem volt meg. Tehát ezt egy fiatal vállalkozó mondta, amikor azt kérdezték tőle, hogy hogy lehet megsporolni a tapasztalatot, mondta, hogy sehogy, 3-5 év tapasztalatot, 3-5 év tapasztalattal lehet megszerezni, kész. És ez az emberek tekintetében hatványozottan igaz.
Tehát én például arra jöttem, hogy azt hittem, hogy 25-30 évesen azt gondoltam, hogy én iszonyú jó emberismerő vagyok, én akkor már fiatalon vezető voltam, és most 56 évesen azt gondolom, hogy nagyon nem tudom, tehát vannak jó érzéseim, de soha nem csinálom azt, hogy fölveszünk valakit, fia, ez fantasztikus, ez tuti jó lesz. Mert volt olyan, azt gondoltam, hogy tuti jó lesz, és nem lett jó, és volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy nem lett, és jó. És ez azon is múlik, hogy mennyire találom el a helyét. És a mi HR-esünk a legjobb példa erre, hogy folyamatfejlesztőnek vettük fel, és majdnem kikerült a rendszerből, tök demotiváltam, mert nem jó volt a főnökével, stb. És észrevettem rajta, hogy ő nagyon szeret emberekkel dolgozni, és kineveztem minden HR tapasztalat nélkül HR vezetőnek, elküldtem egy egyéves tréningre, és így fantasztikus, amiket csinált. Tehát megtalálta a helyét, és észreveszed-e azt, és ő saját maga se tudta ezt magáról, hogy ő HR-es. Tényleg. És ez az izgalmas az egész, hogy a te motivációt honnan jön. Tehát ha mondjuk te egy fogorvos vagy, és apukától megkapod a rendelőt, a klientúrát, de te nem akarsz fogorvos lenni, elmész az egyetemre, megcsinálod, és egy boldogtalanul életed az életed, és ha te boldogtalan vagy, nem tudsz motiválni, akárkit veszel fel magad, mert az orvosi rendelő kezd szétcsúszni, nem azért, mert nem jó embereket vettél fel, hanem igazából ezt te nem is akarnád csinálni, de valahogy az élet így hozta, hogy így minden, hogy a ügyvédek, miért boldogtanak az ügyvédek. Nagyon izgalmas ez lett. Tényleg, Csíkszentmihályi könyvet olvassátok el, leírja azt, hogy egész nap abban vagy, ha ő nyer, akkor másik vesz, vagy ha másik nyer, akkor ő vesz. És ezt a csatát, ezt a gondolatmenetet otthon a saját családjába is viszi tovább. És lehet, hogy azért lett ügyvéd, mert mind az egész család ügyvéd dinasztia, de ő igazából nem tudom, hajót szeretne építeni, csak nem merte megtenni ezt a lépést.
Lassan végünk, már időügyileg, és mindig szokott egy kilépő kérdés lenni, és én most ebből vinném tovább a kilépő kérdést, amit Zoli elmondtál, mert egyrészt ugye a 3-5 év, a Veraféle 3-5 év, az világos, tehát a tapasztalatot nem tudod.
És az lehet, hogy 30.
És ezt akarom mondani. Neked ezek szerint, ha jól számolom, van egy nagyjából 30 éves vezetői tapasztalatot, és úgy tippelek, hogy így is néha mellé nyúlsz a csoportvezetőidnek, csak mondjuk jobb az arány, igen, mint mondjuk 10-20 vagy 30
jobban
éve.
Tudod, hogy utána mit kell csinálni, ezelőtt, vagy meddig, igen, kell,
de
meddig
ami miatt, de ami miatt már itt ülünk, az tényleg az, hogy mégis egy picit ebbe a csalfa hitbe ringassuk magunkat, hogy ezt a 3-5 vagy 30 évet egy jó package egy jó tanáccsal, egy jó mondattal azért meg lehet spórolni, hogy le lehet rövidíteni. Tehát amikor most valaki végighallgatta ezt, és végén rádöbben, hogy oké, ez tök jó, de hát 30 évet nem tudok megspórolni, majd 30 év múlva jól választom ki az embereimet. Van mégis még egy olyan irányvonal, egy tanács, ha úgy tetszik, amivel tud segíteni, hogyha valaki most bővül, most cserél alkalmazottat, hogyan nyerje magának egy picit tapasztalatot általad? Mire figyeljen?
Az első, ami eszembe jutott, hogy tényleg ez a menedzsereknek egy kávézót nyitni, ez egy ilyen dolog. Sok kávézó tulajdonossal beszélsz, vagy étterem tulajdonossal, akkor azt mondják, hogy azért ez egy iszonyú meló. Tehát attól, hogy te szeretsz egy nagyon jó bort inni, nem biztos, hogy borászként neked azt a bort kell előállítanod, hanem megnézni, hogy mire van piaci igény, és akkor azt vedd meg magadnak azt a bort, amit azt gondolod, hogy fantasztikus. És nagyon sokan itt ebbe a hibába esnek bele, hogy azt, amit ő szeret, arra nagyon rááll, és nem nézi körbe eléggé a területet, hogy miért nem csinálok én egy éttermet, imádok főzni, tök jó lenne. És tudom, hogy én nem szeretnék hajnal egy órakor várni az ajtóba, hogy mikor megy el az utolsó vendég, nem akarom az összes hétvégémet, az összes karácsonyomat erre tölteni, tehát ez inkább elmegyek egy jó étterembe, amikor étterem feelingre válok, de nem csinálok egy éttermet. És ez ugyanez, hogyha te kávézót szeretnél, tényleg magad miatt szeretnél, akkor menjél sokat kávézni, de ne csinálj egy kávézót. Van arra igény, és bele tudod ezt az energiát tolni ebbe az egészbe, jól fölméred a saját kapacitásaid, meg igényed, hogy ahhoz a helyzethez, ami majd később vár, és ezt meg lehet nézni. Még egy utolsó hét eszembe, a Milestone intézet, a Cejtler Ádámék, azt mondja, hogy gimnázium alatt kell nagyon jól megnézni, hogyha mielőtt te jelentkezel egyetemre, hogy az a szakma mit jelent. És kapsz egy mentort, hogy mondjuk te orvos szeretnél lenni, akkor mondjuk 3 hónapon keresztül téged bevisznek kórházakba, beszélsz orvos, és rájössz, hogy hú, ezt te nem szeretnéd,
nem,
mert az már késő, ha fölvettek az egyetemre, az a végig fogod tolni. Tehát, hogy időbe belegondolni, hogy amit te választasz, és ezt jóval korábban el kell kezdeni, és szerintem ez egy nagyon jó javaslat, hogy gimnazistaként neked látnod kell, miatt egyetemre mész, hogy az a munka, ami szeretnél lenni, az mi pontosan. És
ez vicces, mert a mi kilépő kérdésünk most azzá kezd válni, hogy miért ne nyissunk vállalkozást, ami egyébként legalább annyira fontos
én
szempont.
Én nagyon sokszor szoktam erről
lebeszélni
emberek.
Így kezdted, ugye, amikor a Bridge Budapestről egy fél mondatot beszéltél, hogy tulajdonképpen rengeteg oka van valakinek, hogy kávézót vagy éttermet nyisson, de nem látja be a nagy lelkesedésben, hogy egyébként mi oka van arra, hogy ezt ne csinálja. Akkor legyen ez a vonalunk a végén. Tehát mondj egy tipikus Bridge Budapestben tapasztalt, akár startupokkal kapcsolatos beszélgetést, aminek a végén te azt mondod, figyelj, erre ne csinálj vállalkozást, ez nem elég motiváció, ez nem elég jó ok arra, hogy te ezt elkezd.
Nem akarok senki történetét kiadni, inkább azt mondom el, hogy szerintem ezzel az ég adta egy világon semmi baj nincs. De a világ átlag is azt mutatja, hogy az emberek 70%-a alkalmazott szeret lenni. Kész.
Tehát, hogy
kisebbségben vannak azok az emberek, akik szeretik azt a kockázatvállalást, amit például a vállalkozói lét jelent. Ez a szám Magyarországon még sokkal rosszabb. Tehát nem 70-30 az arány, hanem jóval 80 fölött, és a másik oldal. És szerintem pont erről szól, hogy tényleg akarom-e azt az autonómiát, amit ez jelent. Tényleg akarom-e azt a felelősséget, és ezzel együtt persze azt a lehetőség többletet is, amit egyébként a vezetés jelent, és bírom-e a kockázatot. De ez anélkül nem egy, én tudom, hogy szörnyen hangzik, és mindig én pszichológusra szoktam küldeni az embereket elsőnek. És nem azért, mert beteg betegek, hanem azért, hogy töltsenek sok időt azzal, hogy tudják magukról, hogy hol vannak ezek a határok, és ehhez persze azt kéne, és itt rácsatlakozom a Zoli gondolatára, hogy minél fiatalabb korban meglegyen az az élményünk, hogy mi hogy vagyunk ilyen helyzetben, hogy mi csapatjátékosok vagyunk, és szeretünk egy, és akkor meg kell találnunk azt a munkahelyi közeget, ahol egyébként jól érezzük magunkat, ami szerethető, ahol jó lenni, mert vannak olyan vezetők, akik ezt megteremtik körénk, vagy mi azok az emberek vagyunk, akik szeretünk ilyet teremteni. De ez anélkül a tapasztalat nélkül, hogy te értsd, lásd például csapatban, funkcionálva akár gyerek, ugye nekünk volt több ilyen programunk, ami azt nézte, hogy egy gyerek hogy meg tudja szerezni azt az önbizalmat valamiből, hogy a teljesítményének, a tudásának köszönhetően valamit létrehoz, valami történik. Ezt ugye nagyon ritkán csináljuk ma már egyedül, szóval, hogy de ennek az élménye, tapasztalata nélkül nagyon kevesen tudnak odáig eljutni, és el tudjuk tolni 30-40 éves korunkig, hogy ez az élmény egyáltalán nincs meg az életünkben. Ennélkül az élmény nélkül honnan tudnád eldönteni, hogy ez az egész neked való, vagy nem? Ezért én például mindenkit arra búzdítok, aki például most szülő is ezt hallgatja, hogy küldje a gyerekét ilyen helyzetekbe, ahol lát, mit tudom én, egy kis ilyen csapatverseny, egy kis olyan, és nem a versenyen van a lényeg, hanem az, hogy csapatban ők képesek-e megtalálni egy problémát, arra megoldást hozni, megvalósítani, és azzal az élménnyel lefeküdni, hogy mi létrehoztunk valamit, mi befolyásoltunk valamit, mert ez a vállalkozás.
És akkor még például azoknak, akik már vállalkoznak, és abban vannak, hogy baj van a rendszerükkel, tehát szerintem minden megtanul, minden technika kérdése, ha az akarat megvan, tehát a lelkesedés az mindig megvan, mert általában nem lelkes emberek csinálnak vállalkozást, és a módszertanok, a Lean-nel kezdenek el foglalkozni, egy abszolút logikus rendszer, hogy lehet egy folyamatot összerakni. Menjen be valaki egy gyors étterem lázba, évente 50% a fluktuáció, tehát mondjuk 3000 ember elmegy, és az azért tudják megtenni, azért tudják jól működtetni, mert minden nagyon egyszerűen van dokumentálva, ha megnyomod a ketchupot, egyet kell nyomni rajta, és akkor nem fog kimenni 80 ml, csak 20 ml. Tehát ennek megfelelően kell összeállítani a rendszert, hogy 2-3 órás betonulási után a nap másik 5 óráját már el tudja végezni. És gondoljon mindenki a saját vállalkozásába, hogy nálam, amikor jön egy új ember, van-e arra a kapacitás, meg rendszer, hogy hogy tanítja be, mire tanítja be? Tehát leül vele, na figyelj, ez a dolgod, hogy te egy csapos vagy, hol tálod ezt, hogy kell lemosni, hogy veszed ki a szárítóból, hogy cserél, nem tudod, tehát ezerféle kérdés, de ezt muszáj átgondolni, és ezeket dokumentálni kell, le kell írni, hogy el tudja olvasni, kérdéseket tudjon feltenni, és ezer ilyen kis apróság. Tehát ez a technika is, hogy van egy rendszer, az ott tart embereket, mert a biztonságot ad, kereteket ad az életéhez, és ha vannak keretek, ahhoz lehet alkalmazkodni. Ha nincs keret, és a főnöknek is olyan a személyisége, hogy általában ilyen nagyon kreatív, inspiratív emberek, ez minden szétfolyik, és ott nem sokáig tudnak megmaradni.
Én ezt úgy hívnám, ahova most elértünk, hogy ez a kockás füzettel fejeztük be gyakorlatilag a mai beszélgetést, hogy ez tök jó vágyakozni, de hogy valaki egyébként alkalmasan rá pszichológiailag, gazdaságilag vezetőként, azért nem baj, ha ez ügyben vannak tervek, meg van valami tudás, úgyhogy kockás füzet, vagy pszichológus, de győződjetek meg róla, mielőtt belevágtok, vagy bővültök. Köszönjük szépen, ez volt a Piknik Podcast 8. adása. Vera Zoli, izgalmas volt veletek beszélgetni, kicsit más szempontból, de mégis ugyanarról. Reméljük, hogy nektek is jó volt. Meg hát nektek is, akik hallgattak bennünket. Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltál! A következő adásunkban egy újabb izgalmas gasztrotémáról beszélgetünk vendégeinkkel. Tarts velünk akkor is!
Találkozzunk a következő részben is!
A tudás megosztást a Mastercard támogatta.